Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 10 perc van, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Mihálovics András.
És a stúdióban Kántor Endre. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. 0630-698-0-98-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. A Pesti úton kifelé baleset történt még korábban 7 óra magasságában a Borsó utcánál, és ennek a balesetnek a hatásait még mindig érezhetik az arra közlekedők, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzunk egymásra, és egy másik közlekedés ír, bár pontos helyszínt nem tudunk, de így hangzik. Nyilván van valamilyen rendelet arra, hogy a szűk belvárosi utcákban csak reggel 7 és 8 óra között szabad járni a kukásautónak, és biztos, hogy ugyanez a rendelet kimondja azt is, hogy a párhuzamos utcákban egyszerre kell ezt megtenniük. Gyanítja a hallgató. Hát nem morgos szerda van, hanem vidám péntek, csak szólok. Illetve Andi fülesével vigyázzatok, amúgy én nagyon szívesen dolgoznék ilyen javszerben, írja a hallgató.
Javító szervizben, ugye, igen. Amit előírt most az új
Én meg
irányelv.
Azt hittem, senki nem használ fulkálós vacakokat, amikből a cucc felfele elszáll a világba, írja egy másik hallgató.
De nagyon sokan használnak, és pont erre született megoldásként a respray.
Igen, én láttam egy ilyen automatát, nem mondhatnám, hogy tumultus volt mögötte.
Hát még nem, de hát ugye mindenkinek meg kell változtatni a hozzáállását, erről beszélgettünk éppen.
Igen, na ezek jöttek, lehet csatlakozni, bár mindenki enervált, ami mondjuk érthető, hiszen ha megfáradtunk a GDP termelésben a hét során, akkor ne csodálkozunk, hogy az utolsó ám teljes értékű munkanapon már nem olyan parázs és nem annyira fit és friss észrevételekkel árasztatok el bennünket. Mi ezen megsértődünk persze, de mindegy, hagyjuk.
Viszont fit a hazai bankrendszer, mert úgy tűnik, hogy ugye megjelent a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentése, és ebben lényegében az a mondat, vagy a mondás, hogy a bankrendszer továbbra is stabil, a sok ellenálló képessége erős. Itt van velünk a stúdióban Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságának igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Mindig érdekelt, hogy készül egy ilyen sok tűrőképességről egy ilyen jelentés. Szimuláljátok ezt? Ráijesztetek a bankotokra, hogy na most mit csinálnál, ha kivennének 50 milliárd forintot a fiókokból, ott állnának az emberek az ATM-nél, és akkor erre válaszolnak, vagy ezt hogy kell elképzelni?
Hát ez egy nagyon hosszú folyamat egyébként, köszönöm a kérdést, nagyjából 3 hónapot dolgozunk egyébként rajta, és ennek része egyébként a stresszteszt is, amely alapján ezt a megállapítást tettük, és valóban igazából két oldalról is stresszteljük a bankrendszert, hogy a tőke, illetve a likviditás oldalról mennyire ellenálló, és bizony egy súlyos, de nem elképzeletlen stressz szenáriót képzelünk el, mondjuk egy makro oldalról egy 11-12%-kal sokkoljuk a GDP-t egy alappályához képest, hogy néznek ki nyilván magasabb munkanélküliséggel, megugró inflációval, mint ami egyébként velünk is volt az elmúlt években, tehát nem elképzelhetetlen a szenárió. Uh-huh. Illetve amit kérdeztél is, nyilván egy betéti rohamot feltételezünk, egy pár hét nagyon extrém betét kiáramlás több 100 milliárd forinttal, hogy ezt hogy tudják a bankok likviditással kezelni, és az elmúlt években is már azt láttuk, hogy mind tőke, mind likviditási pufferek oldaláról folyamatosan emelkedik a bankrendszerben a előírások feletti szabad puffer, és hát most is azt találtuk, hogy egy nagyon komoly esemény, nem várt eseményben is azt láttuk, hogy gyakorlatilag minimális alkalmazkodási képességgel, vagy minimális feltőkésítési szükséglettel a bankrendszer ez nagyon jól lehozná.
Na, ez jó hír.
Egy kicsit a gyárba menjünk már, igen, be, mert annyira érdekel, hogy ilyenkor modelleket néztek, vagy ez digitalizálva van valamilyen módon. Ugye lehet látni már a nagyon jól működnek hasonló jellegű céges vizsgálatoknál, mondjuk a digitális ikrek, a mesterséges intelligencia bevonásával.
És hogy tehát, a bankok be vannak-e vonva?
Ez egy ilyen
ülnek,
bazi erős, igen, Excel tábla, ami be van állítva, és akkor abba beraktak számokat. Mi történik?
Ez egy Ez egy bazierős Excel tábla, akkor nevezzük inkább így, de természetesen folyamatosan követjük azokat a nemzetközi fejleményeket, és hát ugye nem kell messze menni a 22-es, 23-as évben, ugye nagyon sok betétkivonás volt, és nagyon sokszor ugye szerencsére tőlünk távolabbi piacokon, de gyakorlatilag az online világban, a digitális világban egy-egy rumornak a terjedésével gyakorlatilag a bankot lehet bedönteni, tehát e tekintetben nekünk is folyamatosan újra kell értékelni a soknak a mértékét és sebességét is, és ugye ami még érdekesebbé teszi, hogy bankrendszer szintén nézzük, minden bank adatait is nézzük, de természetesen egyfajta reakciót, illetve fertőzést is próbálunk szimulálni, és a fertőzés nem feltétlenül jelent mindig negatív fertőzést, és nagyon sok esetben, és ezt láttuk ugye a Silicon Valley Banknél is, meg a kisebb amerikai bankoknál, amikor betétesek elkezdték kivonni a pénzüket, hogy azért az valahol megjelenik. Tehát bizonyos esetben a bankrendszer egészéből nem veszik el a likviditás, a betétek nem kerülnek azonnal csak készpénzben a párna cihába, hanem bizony más bankoknál ezek meg tudnak jelenni, javítva például az ő likviditási pozíciókat. Tehát e fajta fertőzés oda-vissza reakcióknak a modellezése is megtörténik ebben a stresszben.
A bankok benne vannak ebben, vagy ezt ti csináljátok? Mert hogy azt hittem, hogy így ilyen, mint egy ilyen háborús játék, hogy ott ülnek, és na, kedves Raiffeisen,
mi történne akkor, hanem mondjuk egy ilyen penetrációs tesztelésnél, ugye van a Red Team, Blue Team, és akkor abban részt vesznek, ugye tehát a bankok nyilván azért közreműködnek, nem ellenállnak ebben.
A bankok közreműködnek azzal, hogy a lehető legrészletesebb mérleg és eredményszámaikat elküldik nekünk, és mi ezeken teszteljük. Tehát nem vonjuk be őket, nem kérdezzük meg a véleményüket. A tekintetben van egy közös gondolkodás, hogy európai szinten azért a szabályozók próbálják közelebb hozni egymáshoz ezeket a forgatókönyveket, tehát ne az legyen, hogy most mondok egy példát, a kicsit rosszabb állapotban lévő, és most nem mondok piacot, hogy melyik bankrendszernek a felügyelete azt mondja, hogy hát látjuk, hogy nem olyan acélosak a számok, nem is teszteljük meg annyira most a rendszert, hogy valami nagyon szörnyűséges dolog kijöjjön belőle, tehát megpróbáljuk ezeket a stressztenáriókat, módszertanokat így nemzetközi szinten közelebb hozni egymáshoz, hogy valóban azonos sok kérje, mint ahogy ha éri egy sok mondjuk az európai gazdaságot, az európai bankrendszert, az valószínűleg nagyon hasonló szinten tud
begyűrűzni. Hát ugye erre is volt példa. Emlékszünk, amikor a görög gazdaság ingadozott, és akkor ugye azon ment a vita, hogy megmentsék a görög bankokat, és ezzel a német bankokat így is, van. Vagy hagyják, mert ez is egy ilyen tovagyűrűző hatás sejtetett.
Pontosan így van. Tehát ezekkel a határokon átnyúló tevékenységekkel, tulajdonosi viszonyokkal, kitettségekkel nagyon-nagyon gyorsan tud fertőzni egy-egy krízis, és ugye nem kell messze mennünk, és ez hatással volt egyébként a magyar bankrendszerre is 22-ben, 23-ban, ugye a szomszédban lévő háborús konfliktus, az orosz, az ukrán kitettségekre bizony 22-ben a hazai nagybank, de több nagybank is, aki ilyen kitettséggel rendelkezett, bizony értékvesztést kellett képeznie, mert ki tudta, hogy ezek az eszközök, amiket tart, mennyire lesznek fizetőképesek, mennyire kell leírni őket. Úgy e tekintetben láttunk egy nemzetközi begyűrűzést is a tavalyi
években. Ha valami gigszer van ebben, és ez a stresszteszt kimutatja, hogy gondok vannak, meg a stabilitás nem olyan, akkor mit csinál a Nemzeti Bank?
Hát reméljük, hogy már előre látjuk valamennyire ezeket, és akkor preventív lépésekkel tudunk operálni. E tekintetben a Covid-ot követő időszakban inkább a bizonytalanságok miatt is előfordult, hogy bizonyos években osztalékkifizetési korlátot rendelt el a felügyelet, nem csak itthon, hanem több országban is, és hát itt a részvénytulajdonosok nem örültek egy-két évig, mert nem volt osztalékfizetés, és ez egyébként megvolt Magyarországon is 22-23-ban, tehát most a 23-as eredmény terhére lehet újra osztalékot kifizetni, de volt egy ilyen óvatos megközelítés a felügyeletnek, hogy akkor osztalékot nem fizetünk ki. Hiába láttuk egyébként, és majd beszéltünk erről, hogy iszonyat eredmény volt, iszonyat profit volt a bankrendszerben az elmúlt években, de legyünk a safe side-on, akkor inkább tartsuk meg az osztalékot.
Igen, azért bankrendszerre nem nagyon kísérletezünk. Igen, de mennyire kell odaszólni a felügyeletnek? A banknak, hogy ha itt valami gigszer van, légy szíves az eredménytartalékból, vagy az eredménytartalék, vagy tőketartalék, vagy tőkepuffert képezzél, mert lehet, hogy gond lesz. Vagy ezt a bankok felelősen gazdálkodó szervezetként tudják, és meglépik maguktól?
Hát ugye bízunk mindig az elsőben, de természetesen van egy folyamatos felügyelése a bankoknak. Ugye a felügyeleti oldal gyakorlatilag egyedi intézményi szinten, mi, az én csapatom pedig bankrendszer szinten követi ezeket a folyamatokat, és nagyon megpróbálunk azonos értékeléssel azonos döntéseket hozni. lehetnek egyedi, természetesen egyedi döntések, amelyek nem is kerülnek egyébként a nyilvánosságra, de vannak például vezetői körlevelek, és például az osztalékfizetés korlátozása az egy vezetői körlevél volt, minden banknak egyszerre megküldte a felügyelet, hogy legyen prudens, óvatosan döntsön a kifizetésekről, és ezt a tulajdonosok is nyilván látták. És vannak olyan intézkedések szintén, amelyik csak adott egyedi bankra hoz döntést. E tekintetben figyelmeztethet a felügyelet, hogy tulajdonosok több tőkét toljanak be, akár nem is kell hozzá stressz szenárió, hanem csak egy alappályá, hogy nem elegendő a tőke megfelelése. Úgyhogy e tekintetben mindenre is lövünk. Szektorra is, egyedi intézményekre is, csak hogy megelőzzünk preventív módon ilyen kialakulását.
Oké, azért most nem volt egy könnyű időszak, ugye a Covid-ot szinte biztos vagyok benne, hogy senki nem látta, hogy jön és milyen hatása lesz. Aztán utána jött ez a ellátási láncok összegubancolódása, a chip hiány, stb. Aztán bejött a háború, aztán előtte még energiaválság volt, aztán elszabadult az infláció. Szóval itt ha most csak ügyfelek szempontjából nézzük, ez nem volt egy könnyű időszak az embereknek, szerintem világszerte, de Európában biztosan nem. Ez azért okoz egyfajta kockázatot a bankrendszerben, de nem láttuk, vagy legalábbis nem lehetett olvasni olyan híreket, hogy gond lenne a késedelmes fizetéssel. Nyilván leállt a hitelezés, nyilván mindenki megijedt egy kicsit, és azt mondta, hogy nem veszem fel azt a hitelt, de amik voltak hitelek, és azért a kormányzat is hozott az adósok védelmébe egy csomó jogszabályt, ezek így akkor kijelenthetőek ezek alapján, hogy komolyabb gubancot nem okozott?
A rövid válaszom az, hogy kijelenthető. Uh-huh. Tehát egyébként a stabilitás jelentés műfajilag mindig a hitelkockázatokra vagy működési kockázatokra fókuszál, és valóban, amit elmondtál, az elmúlt években csak a Covid-tól a közelmúltig folyamatosan azt a jelzést küldette velünk is, hogy hitelkockázatok alacsony szinten vannak, de emelkedhetnek, hiszen várt vagy eddig nem tapasztalt kockázatok azért vannak az ügyfelek esetében. És nagyon sok mindig az a lista, hogy honnan romolhat milyen ügyfelek oldaláról, milyen szektorok oldaláról a portfólió minőség, és ezt most is megtettük, tehát nagyon sok olyan tényezőt felsoroltunk, amire figyelni kell. De kérdésedre a válasz valóban a nem teljesítések nagyon alacsony szinten maradtak, nem teljesítési ráták, ugye a kitettség arányában 2-3% közelében maradtak úgy lakossági, mint vállalati oldalon, és ugye itt valóban voltak olyan kormányzati intézkedések, amelyek adott időszakban mondjuk segíthették, ugye ilyen volt a hitelmoratórium, amikor gyakorlatilag, ha valaki nem ragaszkodott ahhoz, hogy mindenképpen szeretné fizetni a törlesztő részleteit, akkor automatikusan felfüggesztésre kerültek, de egy idő után nyilván ez ki lett vezetve, és akkor mindenki árgus szemekkel nézte, hogy mi történik azokkal az adósokkal, akik akár több negyed évig gyakorlatilag semmi információt nem adva az ő fizetési képességekről. Ha újra fizetni kell, akkor mi történik velük? Tehát volt egy pici izgalom e tekintetben, de nem történt gyakorlatilag semmi dráma. Mi volt ennek az oka? Lakossági hitelek oldalán egy-két tényezőt, ha megengedtek, nyilván...
Minden
tényezőt megengedtek. Ugye van egy nagyon feszes munkaerőpiac, de akkor a munkanélküliségről nem beszélhetünk. Magas inflációs környezetben volt egy nominális bérdinamika, még ha bizonyos időszakban a reál értéken ez csökkent is, de ezek a kedvező folyamatok a lakossági oldalon ugye tovább is támogatták a hiteltörlesztési képességet. Még vállalati oldalon ugyanazt láttuk, hogy ugyan a keresletben, a gyártásban volt visszaesés, viszont ugye pont a magas inflációs környezetben nagyon sok vállalat idehaza is nagyon erős árérvényesítő hatást tudott elérni, tehát a magas inflációs, magas működési költségek esetében az volt a megoldás, hogy ezt átnyomtuk a fogyasztókra, tehát a vállalatok esetében is egy nagyon magas bevételtermelő képesség megmaradt, nagyon erős maradt a hiteltörlesztési képességük, plusz egyébként ugye válság időszakokban mindig is vannak hitelprogramok, amelyek segítették az ő finanszírozásukat.
No, hát ez csupa jó hír, és akkor beszéljünk arról, mert hogy most ugye kicsit borúsra festettem én a képet, de közben ugye már mondtad egy fél mondattal, hogy azért 2023 nem sikerült olyan nagyon rosszul a bankszektornak, sőt. Hát akkor, hogyha ilyen nehéz körülmények között ilyen derék eredményeket érnek el, az hogy jöhetett össze?
Ugye alapvetően itt a jövedelmezőségről beszélünk, ahol historikus számokat láttunk, úgy profit szintben, tehát a bottom line 1400, attól függ milyen konszolidációs szinten nézzük, 1400-1500 milliárd forintos profit volt a magyar bankrendszerben, ez tőkearányos megtérülésben 20% feletti szint, ez majdnem duplája egyébként az Európai Uniós átlagnak, és a magyar visszatekintésben is egy kiugró eredmény. Itt nyilván voltak olyan tényezők, amelyek mindenkire hatottak, nem csak Magyarországon, hanem az EU-ban is, ez a magas kamatkörnyezet, tehát magas környezetben legalábbis rövid távon a bankrendszer köszöni szépen nagyon jól működik, a kamat eredmények extrém módon megugrottak, és itt külön ki is emeltük, hogy a Nemzeti Banknál elhelyezett betétek likviditásra fizetett, ugye nagyon magas időszakban, bizonyos időszakban nagyon magas alapkamatot fizettünk a bankok számára, ez segítette az ő jövedelemtermelő képességüket. Ami ugye a kritikánk volt, hogy ez viszont lakossági, különösen lakossági betéti oldalon nem jelent meg. Tehát monetáris igen, transzmisszió,
az nem jelent meg. Nagyon érdekes, hogy ugye leszáll az infláció, megnőnek a hitelkamatok, mindenki dörzsölte a kezét, hogy na majd most akkor a betétiek is igen. elszállnak, de nem szálltak el, nem. És a mai napig is, hát hogy mondjam, nagyon sok feltétellel ugyan lehet két számjegyű betéti kamatot elérni, csak hát nem tudom, szűk kört érint. Tehát, hogy még most se indult be ez a betéti.
Sőt, olyannyira most már jól működik a transzmisszió, hogy lefeljönnek a kamatok, tehát a semmiről még kevesebbet látunk lakossági betéti kondíciókban. De hogy a kamat eredményen túl is voltak olyan tényezők, amire felhívtuk a figyelmet, és ezt a bankárok is megtették, hogy igen, ezek szép számok voltak, de ők is tudják, hogy nem fenntarthatóak. Ilyen volt bizonyos bankoknál a nagyon magas osztalékbevétel, ilyen volt, és egy picit ez egy technikai hatás, hogy különösen a támogatott hiteleknél, babaváró hitelek, csok hiteleknél volt egy átértékelődés. Ezek a hitelek egyébként úgy működnek, mint az állampapírok, tehát a hozam környezet tudja mozgatni ezeknek az értékeltségét, és ugye tavaly azért szépen jöttek le a hozamok, már kamatvágásokat láttunk ugye idehaza, és javultak a forrásköltségek, és ezeknek volt egy pozitív átértékelő hatása egyébként különösen a babaváró hitelekre, és erre nagyon sok bank felhívja a figyelmet, hogy náluk is, meg szektor szinten is ez nagyjából 300 milliárd forinttal javíthatta a tavalyi eredményt, de ezt mind fenntarthatóságában, mind hatásában azért mi sem tartjuk egy tartós tényezőnek. Plusz ugye, amit említettél is, ismét csak nem voltak hitelbedőlések, gyakorlatilag értékvesztés képzés alig volt, sőt nagyon sok bank esetében még mindig visszaírás láttunk a tavalyi évben is.
Uh-huh. Mi a helyzet a hitelpiacon? Mert ott meg ott egy csatufék volt, ugye mindenki megijedt a magas inflációtól, meg a magas kamatoktól. Ez újraindult azóta a hitelpiac?
Igen, azt láttuk, hogy a tavalyi év vége lehetett a lakossági hiteleknél a kihelyezésekben a mélypont. Vállalati hiteleknél valószínűleg idei év elején láttuk. Mit jelent ez? Még mindig növekednek a hitelállományok. Lakossági oldalon nagyjából 3%-os plusszal fordultunk rá az idei évre, vállalati oldalon ez lelassult 2%-ra, ami mindig pozitív, ugye az említett támogatott hitelprogramok azért ebben nagyon nagy szerepet játszottak, hogy pozitív tudott maradni, viszont azt látjuk, hogy a csökkenő inflációval, az alacsonyabb kamatokkal, fogyasztói bizalom visszatérésével a lakosság oldaláról megjelent már a magasabb hitelkereslet. Talán pár hete beszéltünk lakáspiac kapcsán, hogy újra 100 milliárd forint körüli lakáshitel kihelyezéseket látunk, ami tényleg egy Covid előtti szint volt, tehát itt van egyfajta pozitív fordulat. Ahol ez még nem történt meg, és akkor inkább azt mondanám, hogy kivárás van ez a vállalatok, főleg beruházási hitelek iránti hiteligénye. Ugye itt még mindig azért törékenyek a gazdasági kilátások. A tavalyi év negatív meglepetés volt GDP szempontjából, sőt még negatívabb volt, ha a mezőgazdaság teljesítményét levonjuk belőle, és az idei évben is azért mindenki egy picit már visszább vágta a kincstári optimizmus, tehát az idei GDP növekedés pozitív lesz, de inkább fokozatos élénkülés, ami majd reméljük jön, de kilátások azért eléggé bizonytalanok. Tehát e tekintetben beruházási döntések és ehhez szükséges finanszírozások iránti kereslet azért még nagyon hiányzik a vállalati oldalon.
Néhány kockázati tényezőt említsünk, babaváró, THM plafon, stb. Endre?
Vissza akartam a lakáshitelekhez térni egy picit, ugye, hogy a kamatstopp az ugye kivezetésre kerül ez a program.
Ennek is vannak egy kockázat hatásai. Lehet a bankszektor szempontjából. Menjünk ezeken végig, kezdjük az Endre kedvéért, hogyha kivezetik ezt a kamatstoppot, az például ebben a stressztesztben, vagy a stabilitási jelentésben számoltatok ezzel, hogy ez egy kockázat, mert hogy nagy kérdés ugye, hogy reagálnak az érintettek.
Igen, hát A legfrissebb információk szerint ugye június végéig van érvényben a lakossági kamatstop. Ugye a változó kamatozású hiteleket a kormányzat döntésével nem engedjük áttározódni, tehát a bankok viselik ennek a veszteséget, az ügyfelik pedig ennek a biztonságát, de ennek június végén elvileg vége van, bár láttunk olyan miniszteri megnyilatkozásokat, ahol az hallatszott ki, hogy valamilyen formában, akár célzottan, vagy meghosszabbítva ez vélhetően folytatódhat, de mi azzal a feltételezéssel éltünk, hogy akkor ez kivezetésre kerül, és akkor ez egy kamatsok lehet a lakosság oldalán. Ugye itt látni kell, hogy a változó kamatozású hitelekről van szó, melyek az elmúlt években folyamatosan amortizálódtak, új változó kamatozású hiteleket gyakorlatilag a bankok már nem adtak, ezek még 2008-as meg azelőtti időszakból velünk lévő hitelállományok, amelyek azért lassan kifutnak, tehát egyre kisebb az az ügyfél állomány, az a hitelállomány, ami érintett, viszont nyilván megnéztük az áttározódás okozta kockázatot, és azt találtuk, hogy azon ügyfelek esetében, ahol mondjuk 5000 forinttal nőhet, vagy a fölött nőhet az áttározódás miatti kockázat, vagy a havi törlesztő részletük a jövedelmükhöz képest már több mint 50%-ra ugrana, ez egyre kevesebb, 26 ezer ilyen ügyfelet találtunk, ez kevesebb, mint 9%-a egyébként az érintett állománynak, tehát nagyjából 300 ezer adós van ebben a programban, és mondjuk 26 ezer esetében lehet kifeszítettebb a törlesztő részlet, hogyha áttározódnak
a hitelek. Hát őket meg egyrészt ugye hallhattuk, hogy 9%, másrészt azért célzott programokkal talán.
Így van, őket lehet célzott programmal is segíteni.
Hát a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentését azt érdemes olvasgatni, nézegetni.
Azt hadd kérdezzem már meg.
Jó, de akkor röviden, mert kifogtunk az időből.
Mert ez engem érdekel, és a sajtó erről cikkezik, hogy ugye letelik az 5 éves periódus, amikor ugye meg kéne születni a gyermekeknek, ha nem, akkor ugye ott kötelezettsége van azoknak, akik felvették az ezzel kapcsolatos támogatott hiteleket. Ez kockázatos lehet? Számoltok ezzel?
Ez kockázat lehet, és a bankok figyelmét is felhívtuk, hogy valóban eltelik az 5 év, amikor szállítani kell, és azt találtuk, hogy ugyan tavalyi adatokon, tehát egy picit késik az adatoknak a feldolgozása, hogy az adósok 25%-ánál még nem érkezett meg a gyerek, vagy nem igazolták le, ez is lehet egy ok, hogy még nem igazolták le a bank felé, vagy a kincstár felé a gyermeknek az érkezését, de valóban mintegy 12 ezer babaváró szerződés van, több mint 100 milliárd forint értékben, ahol azt látjuk, hogy nagyon közeledik a vállalási határidő, viszont még nem érkeztek meg a vállalt gyermekek. Tehát e tekintetben ez lehet egy kockázat. Azért is mondtam, hogy ezek régi adatok, hiszen még ha ezek frissülnek, akkor valószínűleg közelebb kerülünk, hát nyilván mindenki számolt azzal, hogy mikorra kell gyermeket szállítani, és valóban ettől egy valószínűleg alacsonyabb számot fogunk látni, viszont a tekintetben kevéssé kockázatos ez, hogyha mondjuk nem teljesítője válna az adós, akkor van egy állami garancia ezen hitelek mögött, tehát a bankok egy picit biztonságosabb helyzetben látják magukat, illetve azt láttuk, hogy, és beszélgettünk erről korábban, hogy a babaváró hitelesek inkább a lakáshitelesekhez jellemző karakterisztikával bírtak, magasabb jövedelmű, tudatosabb ügyfelek voltak, tehát ez egy másik biztonsági tényező. A harmadik pedig az, hogy a babaváró hitelek felhasználásánál nagyon sok volt a megtakarítási motívum. Mondhatnám, hogy learbitrálták a terméket, de ez pozitív értelemben értendő. Tehát nagyon sok esetben megtakarításokat növeltek vele. Tehát ha valamilyen oknál fogva vissza kéne fizetni mondjuk ezt a támogatást,
akkor azt
probléma nélkül meg tudnád tenni.
Nagyon szépen köszönjük. Ezek alapján ne lepődjön meg a család, ha a családi pénzügyminiszter hazamegy és azt mondja, hogy na, apukám vagy anyukám, akkor most szorít a határidő a babaváró miatt, és akkor vonuljunk félre egy kicsit. Ez az én személyes megjegyzésem. Nagy Tamásnak köszönjük, hogy állta a sarat. Lám, izgalmas lehet egy pénzügyi stabilitási jelentés is, ezt most bebizonyítottad. Köszönjük.
Köszönöm neked szépen a meghívást.
Szép napot.
Nagy Tamás volt a vendégünk, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi rendszer elemzése igazgatóságának igazgatója, és a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi stabilitási jelentéséről beszéltünk, amit meg lehet keresni. Röppenjünk gyorsan vissza 98-ba, az Amerikán a lemez ennek a bandának talán a legjobbja volt.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hajrá, András!
Clint Eastwood 1930-ban született május 31-én.
Hihetetlen, komolyan mondom.
És ő mondta egy ízben, hogy kétféle ember van a világon, az egyiknek pisztolya van, a másik pedig ás. Te ásol, Endre.
Nem ezt mondta.
Ezt mondta.
Azt mondta, hogy egy férfi egy nőtől ugyanazt kívánja, mint egy nő a férfitől. Tiszteletet.
Illetve ma ünnepli születésnapját Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor 1963-ban született, május 31-én, és 1992-ben mondta ezt, hogy a Fidesznek igenis van elvi kiindulópontja, a modern 20. század végi liberalizmus. Hoppá, hát ez kétes szavatosságú volt, Endre.
Nem, ez nagyon fontos, 1963, tehát...
Én meg rákorcsolyáztam a jégre, amibe is szakadt alattam. Köszönöm szépen, Endre, a lehetőséget.
Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre.
Millás reggeli.
Beszéljünk arról, hogy a fiatalok kétharmada tisztában van azzal, hogy a mesterséges intelligencia használata felvethet szerzői jogi aggályokat. Hát ez egy tök jó hír. Itt van velünk a stúdióban Lábodi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Azért jó hír, mert megmondom őszintén, hogy ezt nem tippeltem volna meg.
Igen, minket is meglepett. Ez a kutatásunk, amiből ez kijött, ez 2011 óta végezzük, és ezért most már elég sok jó összehasonlító adatunk van, és alapvetően a tartalomfogyasztást szoktuk nézni, hogy a zenehallgatásban, a filmnézésben, az egyéb digitális tartalmak fogyasztása kapcsán milyen a fiataloknak az attitűdje, és aztán az illegális és a legális fogyasztást is nézzük, és szoktunk ilyen aktuális kérdésekre is fókuszálni, és így jött most képbe a mesterséges intelligencia is, azonban ez most a legaktuálisabb, úgyhogy innen láttunk érdekes képeket, meg adatokat, ahogy mondtad, a kétharmada a fiataloknak sejti, hogy valamilyen szerzőjogi kérdés itt felmerülhet. Ugyanakkor az is egy érdekes dolog, hogy abban kapcsolatban is elkötelezettek, hogy a kreatív alkotókat támogassák, de hogyha ez a saját pénztárcájukra menne, akkor azért annyira nem elhivatottak. Ugyanakkor 10-ből 4 így is fizetne, hogyha a kreatív alkotókhoz el tudna jutni innen bevétel, ami azt gondolom, hogy egy elég jó szám.
Az is érdekes egyébként, hogy egy kicsit megkapargatjuk ezt, hogy a megkérdezettek 36%-a nem is hallott arról, hogy a mesterséges intelligencia használatának van szerzőjogi vetülete.
Igen, hogyha azt nézzük, hogy nagy arányok itt tud róla, az pozitív, de azt is mutatja ez, hogy még van itt természetesen feladat. De egyébként ez abból is jöhet, hogy azért jogi szempontból elég sok kérdés van egyébként is, nem Igen. csak a fiatalok fejében, amúgy is rengeteg tisztázandó kérdés van. Nyilván fontos, hogy ezt a tudatosságot tudjuk növelni.
Szerintem azért is érdekes, mert hogy nyilván ez a fiatalokról szólt most, de hogyha az egész társadalomra kivetítjük, akkor szerintem mi legalábbis hasonló számokat kapunk. Tehát, hogy nagyon sokan érzik, hogy itt valami van, ami olyan kérdéses lehet esetleg, amit a pénztárcáról mondtál, szerintem az teljes mértékben jellemző. A másik oldalon viszont, hát ugye azt, hogy hát ez ugye szerzőjogi vetület bejön, hogy ezért valamit fizetni kell, vagy kinek kell fizetni, meg hogyan, hát az ugyanolyan nagy konfúzió, mint mindenki, aki akár alkotóként részt vesz ebben a folyamatban.
Így van, és hogyha azt vizsgáljuk, hogy ezek a kérdések mennyire megoldásra szorulnak, akkor most pont a magyar elnökség, ami indul egy hónapon belül, és ez nekünk eléggé intenzív időszak lesz, mert most érezzük a többletfeladatokat. Ez lesz az egyik fókuszunk a szerzőjogi munkálatok során, hogy az MI-nek ezeket a kérdéseit körbejárjuk szakértői szinten, és nyilván a finanszírozás egy fontos feladat lesz. De hogyha azt megnézzük, hogy a jogi szabályozás mögött mindig a társadalomnak az érdekei, a társadalmi folyamatok vannak, akkor az is egy jelentős kérdés lehet, hogy mennyire érdekli igazából az embereket az, hogy amit használnak, az mi által állította, vagy pedig természetes személyeknek az alkotása. Itt az látszik, hogy azért az emberekben ott van az, hogy tudni szeretnék. Itt is ez a kutatás rámutatott, hogy a 60% a megkérdezetteknek szeretnék szeretné tudni az adott tartalom az EMMI által elrajtott. És egyébként ez a műfajoktól is függ, egy másik kutatás is, amit a Közszolgálati Egyetemnek az Információs Társadalom Kutatóintézete végzett, ott konkrét műfaji szinten is lebontotta, hogy hol mennyire érdekli az embereket. És rendkívül érdekes volt, a szakdolgozat a legnagyobb, ahol azt szeretnék, hogy ott teljesen egyértelmű legyen az EMMI. Ennek itt itthon van kultúrája, ennek az igazságérzetnek a szakdolgozatok kapcsán, de alapvetően mondjuk ami is egy érdekes kérdés még, hogy az IMA esetében, tehát hogyha egy fohászról van szó, ott az embereknek kisebb aránya az, akit zavarja az, hogyha ezt egy EMMI állítja elő, mint mondjuk egy szakdolgozat. Ez is egy elég érdekes párhuzam. És egyébként a cikkeknél is van különbség. Rövid cikkeknél azt mondják, hogy teljesen elfogadható, egy hosszabb tartalomnál, ahol már egy véleménycikkről van szó, ott már zavarja
őket. Pedig én írtam már EMMI segítségével 80 oldalas dolgozatot. Tehát ez egy kicsit ilyen megtévesztő. No, de ami még érdekes, megdöbbenve szembesülök azzal, hogy ami nálunk kurucos ellenállás volt, azaz lógtunk a BKK-n, az mondjuk a mai fiatal generációnak kimondottan ciki. És ha már ilyen kurucos ellenállás volt, az ugye nálunk, vagy a mi korosztályunkban annak idején, mikor ez elindult, tök érdekes volt, hogy hát mindenki összekacsintott, és azt mondja, hogy hát én figyelj, letöltöttem a legújabb lemezt, megvan, vagy megnéztem a legújabb filmet. Jogkövetőbb e tekintetben is, ha már jogdíjakról, meg szerzői jogdíjakról van szó, a fiatalabb generáció, mint a miénk volt. De most már mi is, ugye, Endre? Óriási összegeket fizetünk jogtiszta tartalmakért.
Igen, itt szerintem a morális iránytű is biztos számít, de szerintem az is benne van, hogy egyszerűen jobbak azok a szolgáltatásokat, amiket az interneten el lehet érni, jobb minőségűek, és az is kiderült, hogy az adathasználati díjak is ugye alacsonyabbak, már az internet használattal összefüggésben, úgyhogy egyszerűen azt mondják a fiatalok, hogy nekik megéri az, hogy gyorsan, jó minőséggel tudnak tartalomhoz jutni, és egyébként az előfizetési díjak sem olyan magasak, hogy ez problémás.
És ezen tovább lépnek? Mert ugye oké, tök jó, elérem a YouTube-on, elérem a Spotify-on, ami nekem kell, de azt foglalkoztatja őket, hogy ha ők legombolnak rólam pénzt, akkor a szerzőknek, akik meg ott van a tartalmuk, azok ebből a pénzből visszajut-e? Mert ugye pont ez a vita, mert egyestán veled is beszéltünk erről.
Igen.
Hogy köszi YouTube, hogy ilyen nagyra nőttél, de hát azért nőttél nagyra, mert mi tartalmakat töltünk fel oda. Úgyhogy légy szíves, az árbevételből nekünk is csatornáz be valamennyit, ez a vita zajlik, és ugye nagy kérdés, hogy milyen irányba dől el. Például ez foglalkoztatja a fiatalokat?
Igen, ez erre is rámutatott, hogy vannak szempontok, amik miatt úgy döntenek, hogy mégis fizetnének. Ez is benne van, illetve azok a társadalmi hatások is, amik nem csak a kreatív alkotók pénzhez jutásával függnek össze, hanem akár a szervezetbűnözés, az egészségügyi kockázatok, az adóbevételek áttételesen, nyilván az oktatási rendszer annyi pénz jut, amennyi az adóból befolyik. Tehát elég sok olyan szempont van, amit figyelembe vesznek, de tényleg a szolgáltatások minősége is itt van, és tényleg látszik az, hogy komolyan javult az igénybevétel ezeknek a fizetős szolgáltatásoknak, a filmeknél kimagasló. Tehát ott gyakorlatilag 4 év alatt 34%-ról 73%-ra nőtt a fizetős tartalmak igénybevétele, ami az jelenti, hogy gyakorlatilag
igen, mert ez a könnyen hozzáférhető, 7, elérhető, nem ugye, is mert drága. Egy csomó minden azért változott, tehát hogy vegyük figyelembe azt, hogy mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt sokkal kevésbé voltak akár elérhetőek is, nem mindenki tudott elmenni moziba, és most ugye közben jött egy csomó minden, tehát a tárhely probléma, én ezzel találkozom fiataloknál, hiába van már 128 gigabájtos telefon, nem elég, semmi nem elég, ugye? Tehát egy csomó minden a könnyen, gyorsan, éppen akkor, amit szeretnék nézni, az érhető el, tehát ezért hajlandó áldozni.
Így van, és az is látszik, hogy az előfizetéses filmes tartalmaknál valószínűleg a jogosultak esetében is van egy hatékonyabb jogérvényesítés, tehát egyszerűen könnyebben tudnak fellépni az illegálisan elérhető tartalmakkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság előterjesztett egy ilyen recommendation-t, egy ajánlást, hogy lehetne visszaszorítani tartalmaknak a jogszerűtlen tartalmak elérését, és ez most kifejezetten egyébként a sportra és az élő tartalmakra fókuszál, amikben hát, hogyha most látjuk, jönni fog az EB is, olimpia, tehát ezeknek hatalmas jelentősége van anyagi szempontból is, és ez egy olyan terület, ahol szintén vizsgáltuk, hogy itt azért látszik, hogy a férfiak, akik leginkább a sportiránt érdeklődnek, hogy 10-ből 7 az, akit érdekel, de a nőknél is szignifikáns a szám. És bár látszik, hogy a televízió, a hagyományos televízió, ahol fogyasztják ezeket a tartalmakat, de itt, hogyha valaki nagyon meg akar valamit nézni, akkor egy elég komoly indítatása van arra, hogy akár az interneten egy illegális forrásból, egy ingyenesen elérhetővé tett linkről érje el ezeket a tartalmakat. Látszik is, hogy, hogy itt még van feladata a jogosultaknak a jogérvényesítésben.
Azt egy mondat, fél mondatigra kitértél rá, hogy az elnökség plusz terheit kezditek érezni. Mit jelent ez? Tehát mik a plusz terhek? Mik azok, amiket csinálni kell ilyenkor? Illetve hát gondolom van kötelezvény, és van olyan, amit ti szeretnétek elérni ez alatt.
Igen, pontosan. Ugye úgy néz ki, hogy egy fél évet szokott egy-egy tagállam ebben az elnökséget kiposztban lenni, és hogyha a mi szempontukat nézzük, akkor a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal egy a szerzsőjoggal foglalkozó, és egyébként az iparjogvédelmi területen ezekről is szoktunk beszélni, szabadalmak, védjegyek. Ezeken a területeken munkacsoportokban dolgozunk, és ilyenkor mi vezetjük, az adott tagállamnak a képviselője vezeti ezt a munkacsoportot, és a szakértői vitát ilyen formán tudja orkesztrálni. És ahogy mondtad, ez egy nagy lehetőség is, amellett, hogy egy kihívás, hogy ami nekünk fontos, próbáljuk a vitát abba az irányba terelni, hogy adott esetben, hogyha az asztalon van egy jogalkotási dosszié, azt előmozdítjuk, vagy hogyha nincs most a szerzőjogban, akkor egyszerűen abba az irányba tudjuk a szakértői véleményeket egységesíteni, hogy aztán ebből egy jogalkotás is tudjon születni. Nekünk ez egy komoly munka, nyilván fel kell készülnünk, egyeztetnünk kell a delegációkkal, kérni kell a véleményüket, hogy egy támogató közegben tudjunk dolgozni, ez plusz kihívás volt.
Ugye az AI Act-re végül is rákerül a pecsét, vagy rákerült, lehet mondani, a visszatérve itt a mesterség és intelligenciás szerzőjog kapcsolatára, ugye ezt nem szabályozza így, és van egy csomó nyitott kérdés ezzel kapcsolatban. Itt hogy lehet tovább menni? Mi a véleményed?
Ez most egy olyan szempontból is, tehát két okból is óvatos megközelítést igényel. Egyrészt az, hogy ugye lesznek a választások, EP választások, új bizottság is létre fog jönni. Nyilván ez most egy újra keverése és újra választása lesz a prioritásoknak. Ezért a magyar elnökség alatt nehéz lesz majd egy teljesen új irányba elmenni. A másik pedig az, hogy egyszerűen nagyon fejlődik a technológia, ilyenkor nagyon óvatosan kell a jogeszközeivel is hozzányúlni, hiszen lehet, hogy egy ma még aktuálisnak vagy relevánsnak tűnő szabályozásnak egyszerűen ki fog mögötte jönni a technikai kérdés, vagy a technikai háttér. Úgyhogy ami most nyitottnak tűnik, az kifejezetten azon túl, hogy lehet ezeket a tartalmakat szerzőjogi, mármint ezeket az eszközöket szerzőjogi tartalmakkal tanítani, az, hogy ami létrejön, annak milyen oltalmat lehet adni, akár az Európai Unió itt egy ösztönző lenni, hogy ezeket az EMI eszközöket úgy is támogassuk, hogy amit előállítanak velük, ahhoz a kapcsolatban lehessen bevételeket elérni. A felelősségi kérdések is nagyok, én, mint egy felhasználó, milyen felelősséggel tartozom, hogyha véletlenül egy szerzőjogi tartalmat engedély nélkül duplikál ez az eszköz, és én aztán fel szeretném használni. Úgyhogy rengeteg nyitott kérdés van.
Igen, ez a törvény nem ismerete, az nem mentesít, ugye? Hát ez nagyon érdekes, amit mondtam, mert nem is gondoltam, hogy nem tudod, hogy szerzőjoggal ellátott dolgot használ fel, és akkor én leszek az, aki a végén állok a sornak, mert én csináltam a promptot. Az nem jó.
Igen. Ha már itt ugye ilyen jogbiztonságról, meg jogtisztaságról beszélünk, a fizikális térben mennyire jogkövetőek a fiatalok? Mutatja, mert ugye rengeteg hamis parfüm, hamis gyógyszer, hamis ruha, tehát hogy azért ebben a dologban meg nincs olyan nagy áttörés, mint az elektronikus térben.
Igen, és ez is egy olyan fókuszterület, ahol a vizsgálatot végeztük. Az Európai Szellemi Tulajdoni Hivatal is nagyon fókuszál erre a fizikai jellegű hamisításnak a kérdéskörére. Az látszik, hogy itt vannak sláger termékek, amiknél nagyon nehéz visszaszorítani a vásárlásokat. Ugye itt a kozmetikumok, ruházati cikkek, az egyéb cipők.
Szóval, hát, ami drága.
Ami drága.
Ami drága és presztízs.
Pontosan.
Jelent, igen.
Igen. És ugye itt jön be az, hogy mennyire fontos, hogy egyébként a minőség is párosuljon ezzel, ez nem feltétlenül az első szempont, általában itt az ára mi diktál, úgyhogy próbáljuk itt fejlődni a figyelmet, hogy milyen fajta negatív hatásai vannak a hamis termékeknél, és itt könnyebb mondjuk egy gyógyszernél, vagy egy táplálékkiegészítőnél fejlődni a figyelmet, hiszen elég egyértelmű az egészségügyi kockázat. Igen. Nem biztos, hogy valaki egy ilyennél áldozna arra, hogy valamilyen probléma legyen, de igen, a ruházat és egyéb sláger cikkeknél ott ez egy nehezebb.
De mi az attitűd? Tehát találkoznak vele, mert ki nem találkozik, tehát az aluljáróban is lehet Gucci parfümöt kapni 350 forintért, most mondtam egy hülye példát, de élek a gyanúperrel, hogy egy csomóan azt mondják, hogy oké, meg elítélem, meg ne legyen hamis, de azért csak kifizettem az aluljáróba 350 forintot.
Igen, ez van, talán itt is egyébként javuló a tendencia, és ugye ahogy mondtad az aluljárós példát, meg a piacos példát, itt már szerintem Magyarország egy dimenzióval előrébb van, inkább online történik ez a fajta aha. vásárlás, és ott pedig vannak, akik megrögzögtek, és azt mondják, hogy függetlenül attól, hogy látom, hogy az adott honlap valószínűleg egy olyan fajta termékhez fog eljuttatni, ami nem megfelelő, annak ellenére használják, de vannak, akik erre elkezdenek figyelni, és azt is vizsgáltuk, hogy mi azok a szempontok, amikből arra következtetnek, hogy jogszerűtlen az elérése, vagy a hozzáférhető, amit ott árulnak, és itt a silány minősége a honlapnak, a nyelvi problémák ott, amik nem megfelelő a fordítás, hát ezekre figyelnek oda, bizonyos szempontokat vesznek figyelembe. Én azt gondolom, hogy jobb a helyzet, de van még tennivaló.
Hát nyilván ez is változni fog ugyanúgy, mint például az illegális letöltések és ennek az alakulása. Nagyon érdekes volt, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és beszélgettünk erről.
Én is köszönöm, szép napot!
Lábodi Péter volt itt, aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese. Mi most egy hírek erejéig, illetve egy promós blokk erejéig elbúcsúzunk, de aztán hamarosan jövünk vissza, mert folytatjuk a millenségét. Nincs beírva semmi téma, ez nyilván a podcast készítést is megnehezíti, mert Ács Hello Nyaralók Gábor, Life-Work Balance Guru, az egyik nap itt, másik nap ott, utaz dolgozva, dolgoz utazva című tanácsadói könyv szerzője. Még nem tudjuk, hogy mivel jelentkezik be, és hogy milyen helyszínről.
Felháborítónak tartom ezt a rohadt viselkedést.